A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó rádozást mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk. Despot Károly van itt a stúdióban, az Intrum értékesítés és fejlesztési igazgatója, Nércz Falvi András. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásokat. Legutóbb a Mentorban találkoztunk, akkor mint IT szerepelt. Köszönjük szépen az akkori közreműködést. Ez egy nagyon izgalmas évfolyam volt egyébként.
Abszolút. Nagyon, még a mai napig is követem a szereplőknek a tevékenységét.
Nagyon jól megy nekik, hál' Istennek.
Szociális médiákban.
Azt akartam is kérdezni egyébként, hogy az elmúlt időszak hírei, eseménye, ami a végrehajtást, a végrehajtókat illeti, az az önök munkáját nem befolyásolta, nem mosták önöket össze ezzel a kategóriával, hivatással, hivatallal?
Ez fontos rögzíteni, hogy a végrehajtás az egy állami hatósági funkció, tehát mi, mint Intrum, általában az adósokkal igyekszünk különböző egyéb fizetéskönnyítő megoldásokkal, részletfizetéssel, meg egyéb módon megegyezni, és egy legutolsó lépés az, hogy mi is igénybe vesszük a végrehajtók szolgáltatását. De mondom, itt az a fontos, hogy ez egy állami hatósági funkció. Tehát mi itt egy piaci szereplők vagyunk, akik utolsó lépésként
igénybe veszik ezt a szolgáltatást, ahogy tetszük. És egyébként ebben a szolgáltatásban most nincs akadály?
Egyelőre azt mondom, hogy nem találkozunk ezzel a korrupciós ügyek kapcsolatban, mi nem találkozunk egyébként a napi működésben jelentős fennakadással, de az kétségtelen egyébként, hogy a végrehajtók munkáját a idei, illetve tavalyében is, illetve az idejében is befolyásolja az, hogy a kilakoltatásokat ugye a kormány felfüggesztette.
Nézzük akkor a pénzügyi állapotokat. Mindig várom, hogy jöjjön a stúdióba, mert érdekes látlelet ez, hogy önök mit látnak, az önök kutatásai mit mutatnak. Egyrészt vannak a hírek, vannak az adatok, de az is izgalmas, hogy önök mit tapasztalnak a napi gyakorlatban. Hogyan látják a mi pénzügyi biztonságunkat, tudatosságunkat és sok minden mást. Néhány hónapja véget ért ugye az általános hitelmoratórium, és most sokan újra kezdték, van, aki önként dalolva, van, aki kényszeresen, de mégiscsak újra kezdték a törlesztést. Mennyire ugrott meg a nem teljesítő hitelek száma azóta, hogy ez a dolog újra életbe lépett? Tehát újra erre pénzt kell szállni minden hónapban.
Nagyon érdekes, egyet visszalépnék a válaszsal. Mi tavaly nyáron végeztünk egy felmérést, egy közvéleménykutatást, ahol azt kérdeztük az ügyfeleket általánosságban véve, hogy kinek milyen nehézséget fog majd okozni, ha újra kell fizetni a hitelt. És nagyon érdekes, hogy akkor nyáron körülbelül egyharmad még azt mondta, hogy pillanatnyilag nem tudja, hogy tud visszaállni megint abba mederbe, hogy fizeti a lakáshitelét. Ugye ez egy akkor egy ilyen 36% volt egészen pontosan, és ezzel szemben a legfrissebb statisztikák szerint, ha jól emlékszem, egész pontosan 6% maradt a moratóriumban. Tehát nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy egy ilyen vélelmezett 36%-ból lett 6, akik ténylegesen benne maradtak a moratóriumban. Hát szerintem az okokat az érdemes mögé gondolni. Az egyik az, ami egészen biztos, hogy a pénzügyileg tudatos réteg az, hogy felmérte, hogy ha benne marad a moratóriumban, akkor többet fog fizetni hitelért, tehát egészen biztos, hogy sokan ezért már kiléptek. De azért oda raknánk ezt a tánkényelmességet, hogy nehezen tudom jól megfogalmazni, hogy nagyon óvatos legyek, de ugye ez most egy opt-in, tehát annak kellett, vagy azt tudott bemaradni a moratóriumban, aki most bement a bankba, és ezt kérte, és ez biztosan egy olyan réteg, aki nem ment el a bankig.
Mert ez egy aktivitást feltételez, ugye? Igen. Proaktivitást, ha úgy tetszik.
Nagyon érdekes ezt majd megnézni, hogy a következő időszakban, hogy azok, akik nem mentek el a bankig, azok közül mégis hányan lesznek azok, akik aztán mégsem tudják fizetni hitelt, mert vagy hozzászoktak, ugye másfél évig nem kellett fizetni, és egyszerűen hozzászoktak egy családi költségszerkezethez, ami most megint megjelenik havonta a lakáshitel.
Igen.
Ez érdekes azt látni, hogy ezt fogyasztás visszafogással fogják kezelni ezt a helyzetet, vagy egy nagyobb réteg most megint elkezd csúszni majd a fizetéssel.
Azért az izgalmas volt a harmadik negyedében, de lehet, hogy másodikban is egyre több pénzügyi szereplő szólalt meg figyelmeztetőleg edukatív céllel, hogy ezt azért fontos majd időben elhagyni, ezt a mentővet, és igenis fizetni, aki tudja, az fizesse. Nagyon sokan megszólaltak ebben az ügyben.
Ugye a magyar kormány ezt talán leginkább tovább tartotta ebben a formában itt a környező országokat figyelembe véve, és ez egy rendkívül hasznos eszköz volt, tehát azt azért látni kell, hogy GDP növekedés szempontjából ez a pénz egyszerűen bemaradt a gazdaságban, tehát az biztos, hogy ösztönözte a gazdaságot ebben a nehéz pandémiás időszakban, tehát ez egy nagyon jó döntés volt, és szerintem az is örvendetes, hogy most végül ebben a formában kivezetésre kerül, és tényleg valóban az a néhány százalék maradjon benne, akik olyan helyzetbe kerültek a pandémia alatt, a szektorban dolgoztak, amely mondjuk akár turizmus, vagy
turizmus,
ahol valóban elvesztették a munkahelyüket, és nem tudják fizetni.
Tehát csak az maradjon benne, tehát ez volt az üzenet, igen, tavalyében is.
Tényleg fontos, hogy mentővet kapjon.
Ezek az intézkedések akkor elegendőek lehetnek egy hitelválság elkerüléséhez, egy széles körű lakosság hitelválság elkerülése? Önök most hogy ítélik meg?
A különbség a korábbi nagy hitelválsághoz képest, nagyon sok különbség van szerintem, most ezt így mindannyian érezzük, ugye akkor a svájci frank miatt egy hitelügynek ugye az összege, akár a lakáshitel meghaladó mértékben is ugye felszaladhatott az árfolyam miatt. Ezt követően csak forintban vannak hitelek, ráadásul a hitelkamatok az elmúlt 10 évben nagyon jelentősen csökkentek, tehát alacsony hitelkamat mellett lehetett nagyon jól tervezni, adósságfék, tehát az egész bankszektor nagyon-nagyon óvatosan kezelt a hitelezést, tehát olyan mértékű hitelromlásra, vagy hitelkockázati romlásra semmiképpen nem lehet számolni, ami a 2008-as válságot követően volt. 10-ben, ha jól emlékszem, akkor futottunk fel majdnem 20%, 18%-os NPL rátára. Ez most elképzelhetetlen, tehát mindenképpen azt gondoljuk, hogy 10% alatti marad, de nyilván nagyon sok olyan elem van most, ha most a makrogazdasági folyamatokat veszik figyelembe, ami befolyásolja. Tehát ugye egyik az, hogy az infláció az most mindenhol, az egész világon megerősödött, felfutott, és hogyha az élelmiszer kiadásokat nézzük, üzemanyagot, stb., tehát azt mondom, az alapszolgáltatásokat nézzük, akkor ott azoknak a rétegeknek, akik alacsonyabb jövedelmel rendelkeznek, az egy elég magas inflációs sokkal találkoznak, és emellé lép be az, hogy most akkor kell fizetni hitelt, ez azért egy dupla hatás, ami azért hordoz magában kockázatok.
Még vissza egy picit arra, nagyon sokat kutatnak. Azóta is gondolkozom, hogy mondta, hogy már előre megkérdezték, hogy mit fognak majd tenni az emberek. Ugye moratóri maradnak, vagy kiszállnak, hogy vélekednek erről. Mi a cél egy ilyen kutatásnak? Egy ilyen előzetes tapogatózás? Hogy aztán majd hogy fognak a kuncsaftok fizetni, mekkora halmazra kell számítani, mekkora hullámra, cunamira?
Ilyen kíváncsiak vagyunk a piaci folyamatokra is, és figyeljük, ezért vannak különböző kutatásaink, vannak cégcsoportos kutatásaink, illetve saját Magyarországon futtatott kutatásaink, és igen, valóban ez a célunk, hogy felmérjük azt, hogy milyen tendenciák várhatók az ügyfelek fizetési szokásában és fizetési lehetőségeiben a közeljövőre nézve.
Ugyanakkor meg nagyon nehéz, meg becsapós, milyen egyszerű, ugye? Mert ezekről olyan furcsán nyilatkozunk, és nem biztos, hogy őszintén nyilatkozunk. Tehát mondunk valamit, ugye 30-valahány %, ugye mondta, aztán marad a végén belőle 6. Azt mondjuk, hogy igen, ez nagyon meghökkent, majd minket nem fogunk tudni ezzel megbírkozni, aztán meg mégis nagyon sokan megbírkoznak. Tehát vajon mennyire reálisak azok a számok, amik aztán később a gyakorlatba jönnek?
Azt mondom, hogy ez egy nagyon jó hír, hogy egyébként relatíve kevesen maradtak a moratóriumban, mert ha nézzük a makrogazdasági számokat, a foglalkoztatottság gyakorlatilag a csúcson van, 74% körüli a foglalkoztatottság. Az infláció nagy mértékben nő, de egyébként az elmúlt éveket azért elég erős bérkiáramlás is jellemezte. A kormányzat nagyon sok ilyen gazdaságösztönző eszközt alkalmazott az elmúlt időszakban, hogy pörgesse tovább a gazdaságot. Tehát ez mindenképpen egy ilyen fejlődő szakaszban van a gazdaság, ugye a pandémiát követően egy ilyen újra felívelő szakaszban van, és ez biztos ad egy ilyen pozitív pszichológiát is az embereknek, hogy mert fogják tudni hitelüket fizetni.
Meg hát talán jobb állapotban is vagyunk, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, sőt, ez egészen biztos, hogy ez még egy novemberi közleményük volt, sajtóközleményük volt, és az is egy érdekes, ez az Intrum fizetőképességi index alakulása 2010 és 21 között. Ugye egy enyhén csökkent, de továbbra is magas a lakossági fizetőképesség. Mondom, ez novemberi történet, de nagyjából ezek a számok, arányok most is itt tartanak.
A legfrissebb a negyedik negyedévesben azt látjuk, hogy a harmadik negyedévhez képest egy kismértékben visszalépett az index, de az egy évvel korábbi időszakhoz képest továbbra is egyértelműen magas szinten van.
Ez mit jelent, hogyha picit beleásunk? Mennyivel vagyunk jobb állapotban, vagy miért vagyunk jobb? Hogyan vagyunk jobb állapotban, talán ez a pontos?
Ezt négy ilyen változóból állítjuk össze közösen a GKI-vel. Ez egy gyakorlatilag mi belső adatainkat, illetve a GKI makrogazdasági adatai gyúrjuk össze egy indexé, és eddig azt tapasztaltuk, hogy nagyon erősen korrelál a GDP-vel is egyébként ez a mutató, és azt jól tudja előrejelezni, hogyha adott esetben a fizetési lehetőségekben egy romlás várható. Ez nekünk mindenképpen egy pozitív képet ad a gazdaságról, ami az indexek jelenlegi állapotát mutatja.
Ehhez képest az egy izgalmas dolog, hogy mondjuk mennyi hitelt veszünk föl, hogy a hitel felvételi kedvünk az hogyan változott, akár ezzel párhuzamosan, ezzel az indexel párhuzamosan. Ugye nagyon sok hír, meg adat, meg kutatás jelent meg arról, meg tényszámok, hogy akár a karácsony ünnepkönnel kapcsolatosan is nagyon komoly hitelészség mutatkozik a magyar piacon. Sok elemző óvatosságra int.
Az egyik téma itt, hogy ami nagyon érdekes szerintem megvizsgálni, hogy egyrészt még mindig azt mondom, hogy szerintem a svájci frank problémáknak az öröksége, hogy bár ugye most jelentős mértékben nőtt a hitelfelvételi kedv, de hogyha európai összehasonlításban nézzük, per fő vagy per GDP alapon nézzük, akkor egyébként mindig alacsony, és nem csak a nyugat-európai országhoz, hanem akár a V4-ekhez képest is alacsonyabb a hitelállomány Magyarországon.
Tehát óvatosnak minősülünk, még itt a régióban is.
Szerintem mindig igen, szerintem mindig igen, ezt látjuk, de ugyanakkor az elmúlt egy-két év számait tekintjük, például tavalyit, jól emlékszem, 1200 milliárdnyi ingatlan hitelt vett föl a magyar piac, és majd 40%-ot növekedett. Ebben egészen biztos, hogy belejátszik a pandémia is, illetve az arra adott kormányzati, illetve céges válaszok, miszerint ugye elterjedt a home office, és ez magamon is tapasztalom, meg szerintem mindannyian tapasztaljuk magunkon, hogyha több időt kell töltenünk otthon, az irodától távol, akkor nem rossz, hogyha ahol azt az időt töltjük, az úgy relatíve kényelmes, meg tágas, meg adott esetben van egy terasz is. És azt gondolom, hogy nagyon sokan gondolkodtak ezért az ingatlanban egy cserébe, egy upgrade-be, illetve nagyon sokan kiköltöztek akár a városból is, azért, hogy egy kellemesebb környezetben tudjanak.
Na, meg ez valami biztonságot is jelent sokak fejében. Ugye az, hogy most én szabad területen vagyok, nagyobb a tér, nem vagyok összezárva sok-sok emberrel, liftben, nagyházban. Tehát aki nyilván meg hát ez kellettek intézkedések is, meg lehetőségek, meg támogatások, amiket az emberek igénybe is vettek.
Igen, illetve hát van, aki mondjuk egy második otthont is keresett, Balaton környéke, vagy Tiszató környéke, vagy éppen ahol a választása szerint. Tehát egészen biztos, hogy ez egy erős drive-ja az ingatlan piacnak, de azért a fogyasztási hitelek is nőttek, illetve természetesen a babaváró is elég jelentősen. Tehát az elmúlt két év hitelpiac az erős, hogy a híreket olvassuk, azért még az idejévre is hasonló intenzitással lehet számolni.
És ez mint szakembert, ez aggodalommal tölti el, vagy tudomásul vesz, és azt mondja, hogy nagyjából ez belefér, tehát ez indokolt.
A hitel az mindig jó, mert ez egy előreadott fogyasztás. Az egészen biztos, hogy
nem ördögtől való szokták mondani.
Hagyja a gazdaságot, csak egészséges maradjon, tehát vissza lehessen tudni fizetni. Tehát, hogy olyanoknak és olyan célra érdemes felvenni, amit utána vissza lehet fizetni.
Nem a számok körébe tartozik ez a kérdés, de tényleg nagyon kíváncsi vagyok, ha már követeléskezelésről van szó, meg azért hosszú évek tapasztalatáról. Mit gondol, hogy ez az egész COVID, ez mit változtatott rajtunk? Nagyon sokan vannak, akik az öngondoskodás felé fordultak. Ez a számokban nem látszik egyébként, mondják a szakértők, de hát mindenki gondolkozik ezen legalábbis. Aztán nagyon sokan, hogy ezt a Carpe Diem, ezt eddig nem költhettem el, na most akkor elköltöm, most többet költök, hiszen eddig nem tudtam utazni, nem tudtam mit csinálni, akkor most költök. De úgy a nagy számokat figyelembe véve, vagy az ön tapasztalatára, ha kérdezek, akkor mit gondol, hogy a pénzügyi tudatosságunkban milyen hatással volt ez a két év?
Hát szerintem alig hanem, amiket itt felsorolt minden, tehát napokban olvastam, hogy most nem emlékszem, hogy talán a Rolls-Royce vagy a Bentley-nek a vezére mondta
meg
azt,
a Morris,
hogy óriási
rekordéveket zártak a luxus autók.
Ott Carpe Diem, tehát igen. Kell egy ilyen autó, és már pedig most azonnal. A másik oldalról mi viszont azt is látjuk, hogy ügyfelek azt a megtakarítást, amit itt a COVID alatt tehát meg tudtak őrizni, hogy egyrészt az, hogy nem kellett fizetni hitelt, másrészt azért az, hogy nem kellett bejárni az irodában, nyilván annak is volt egy költség megtakarító hatása. Nagyon sokan azt azért régi tartozások rendezésére is használták. Tehát tényleg vegyesképp, tehát vannak azok, akik régi problémát lerendeznek, és vannak,
tehát akik... Tehát tiszta lappal tudjanak indulni.
És vannak, akik meg a nyilván lehetőséghez mérten egy luxus autóba.
Igen, ez a luxus autós cikk, ez, vagy hír, ez nekem is megragadt, meg közben talán aznap volt a másik, ugye, hogy 1% lett gazdagabb, 99 lett, volt valami nagy kutatás, talán az ENSZ hivatkozott erre, hogy 1% a föld lakosságának jött ki jól ebből a Covidból, 99 pedig nem. Persze aztán ki milyen felmérésnek, megkutatásnak, ez nyilván egyén függő, de ez egy érdekes dolog.
A kutatásom egyébként mi is azt látjuk, hogy azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy növelték a megtakarításaikat, az nyilván az egy lényegesen kisebb szám, mint akik azt mondták, hogy vagy stagnált, vagy adott esetben romlott. Tehát azért ez a fajta elmozdulás, ez abszolút tetten érhető a mi kutatásainkban is, és ha megnézzük az eszközárakat, hogy ingatlan meg tőzsde, hogy nyilván azok, akik oda be tudtak fektetni, azok nagyon nyertek,
akik meg
a napi fogyasztásukból élnek, azok az infláció hatása miatt adott esetben inkább, hogy veszteséget könyveltek el az elmúlt időszakban.
Folytassuk szünet, hírek és zene után a napvendége műsorunk a Despot Károly, az Intrum értékesítés és fejlesztési igazgatójával. Nem bánja majd, hogyha a BNPL-ről kérdezem? Mert van nekünk itt egy fintech műsorunk a Trend FM-en, a Szupán Marcival, és ez a BNPL egy nagyon izgalmas terület az én számomra, hogy ez a, én magam határozhatom meg a részletemet, én határozom meg, hogy mit, mikor fizetek majd ki, és milyen részletekben, milyen ütemezésekben, hogy ez a tendencia Amerikából, vagy Európa másik feléről ideére hozzánk, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy lát-e már valami tendenciát, vagy van erről személyes véleménye?
Ez egy borzasztóan izgalmas kérdés, és talán még hadd ugorjak egyet vissza, hogyha most megnézzük a például a magyar piacot, akkor egy kint levőségkezelő cégnek kik lehetnek ügyfelei, tehát ugye nyilván azok lehetnek, akik lakossági fronton, hogyha nézzük, azok lehetnek, akik valamilyen nyitott számlával rendelkeznek. Ugye előbb fogyasztanak, mint hogy ki kéne fizetni, nyilván minden banki termék ilyen, mondjuk egy hitel. Előbb igénybe veszem, aztán utána majd részletekbe fizetem, és ha nem fizetem, akkor belép a követéskezelő. És ilyen lehet például mondjuk egy telekommunikációs szolgáltatás, vagy egy rezsi, ahol van egy fogyasztási helyem, és akkor elfogyasztom, és majd utána kapok egy számlát. És ha nem fizetem, akkor vagy azt a cégkezelő, vagy belép egy követéskezelő. A nyugat-európai piacon legalább 10 éve látható az a tendencia, hogy ez a két, azt mondom, erős láb, ami a követéskezelésben megjelenik, mellett van egy harmadik nagyon erős, ez az e-commerce terület, tehát ezekben az országban az e-commerce-re is lehet nyitott számlára, tehát nem azonnali fizetéssel vásárol, és ez már egy hosszú évek óta bevált gyakorlat. És erre a piacra léptek be ezek a BNPL szolgáltatók, egy nagyon-nagyon egyszerű, hatékony és ilyen divatos ügyfélélményt adva.
Azért rövidítés, az ugye buy now, és pay later. Tehát vegyed most, aztán fizess majd valamikor, ahogy te akarod.
Mégis egy banki hitel is tud jelenni, több ilyen bankot is tudnánk felsorolni. Ahogy itt a BNPL-cénk belépnek, ez az egyszerűsége a folyamatnak egy ügyfélélményre felkelő applikációval. És az egyértelműen látszik, hogy ezek a cégek, nem nevesítjük őket, de van egy nagy svéd cég, illetve több egy Ausztrália és Amerikában is. Ezek óriási növekedést generáltak.
Hát például a Karna, ugye? Ezt mondhatom, hogy ezeket
végig gondolom. Óriási növekedést generáltak, és magam is tapasztaltam már, hogyha mondjuk külföldi webshopból vásároltam valamit, hogy rögtön megjelenik a lehetőség a részletfizetése. Egészen biztos, hogy ez az impulzus vásárlás is növeli.
A kosárméretet a duplájára növeli.
Talán azt gondolja az ügyfél, hogy majd kifizetem. Tehát egészen biztos, hogy ezekből a típusú vásárlásokból lesz a jövőben olyan, aki szintén nem tudja kifizetni. Most azt gondolja, igen, és később majd nem. Tehát az látható, hogy azokon a nyugat-európai piacokon, ahol ez a szolgáltatás működik, ott a követéskezelés kezelő cégeknek ez a piac szintén már egy méretes és látható. És azt gondolom, hogyha a globalizációt nézzük, hogy szinte Magyarországon is minden egyre inkább megtalálható, ami a világ más országaiban, akkor biztos vagyok benne, hogy be fog majd gyűrűzni ez a tevékenység a magyar piacra is.
Jó, hogy ez milyen hatása lesz ránk, az arról még beszélgessünk majd talán egy percet, akkor hírek és zelután Despot Károly a vendégem, a nap vendéget, a Trend FM-en az Intrum értékesítés és fejlesztési igazgató. Néhány perc, és folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.